Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai vendégünk Kerekes Valéria, a Bárci Gusztáv Egyetem oktatója, és a téma a meseterápia lesz. Lehet, hogy sokan még nem is hallottak, hogy létezik ilyen, de hamarosan meg fogjuk tudni, hogy miről is van szó. És vendégünket arra szeretném kérni, hogy önmagáról is mondjon egy pár mondatot, illetve a munkahelyével kapcsolatban is egy-két érdekességet.
Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem a munkahelyen, vagy a saját magamról beszélésre.
Demokrácia van itt.
Jó. A magamról talán annyit mondanék el, hogy másoddiplomásként kerültem a Bárci Gusztáv pedagógiai karra, ahol időközben oktató lettem, és ezzel egy elég nagy változás állt az életemben, mert hogy addig eléggé nagy útkereső voltam, hogy merre induljak, mit csináljak, mit tegyek. Azt tudtam, hogy a Bárci felé szeretnék elindulni, tehát hogy gyógypedagógiai irányultságú munkát szeretnék végezni, és az egyik vizsgámon a mostani jelenlegi tanszékvezetőm vizsgáztatott, és ő kérdezett tőlem egy olyat, hogy dolgoznék-e a karon oktatóként. Azért tehette fel egyébként ezt a kérdést, mert már nevelés tudományokban picit előrébb jártam olyan szempontból, hogy a nevelés tudományi doktori iskola hallgatója voltam akkor, és vagyok még most is, hogyha minden igaz, akkor hamarosan megszületik a disszertáció, és lezárul ez az életemnek ez a szakasza is. És valójában a magamról szóló történet itt kezdődött el igazán, hiszen a Bárci egyenlő lett azzal, hogy megtaláltam azt az utat, amire rá kellett, hogy lépjek, hiszen többek között az oktatói munkámmal együtt járt egy olyan tárgynak a tanítása, aminek az a címe, hogy meseterápia. És ekkor kerültem először kapcsolatba a mese terápiás lehetőségével, illetve magával ezzel a kifejezéssel én is, és kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni. A munkahelyemről ilyen módon nem is tudom, hogy mit mondjak még, hiszen összekapcsolódik a saját életem útjával is, tehát mint a mesében egyszer csak jött egy ilyen segítő, aki mondott egy tanácsot, amit én elfogadtam, majd rájöttem egy útra, és azóta is ezen az úton járok. Ezen kívül boldog anyukája vagyok egy 3,5 éves kisfiúnak.
Igen, éppen szerettem volna rákérdezni, mert úgy éreztem, hogy erről is ejtsünk egy pár szót, hogy amikor otthon mesél a kisfiának, az meseterápia?
Úgy gondolom, hogy mindig, amikor mesélünk, az terápia. Bár ezt a szót én annyira nem szeretem használni, hogy terápia, inkább azt szeretem használni, hogy mesélés, vagy csak úgy szimplán, hogy mesélünk, hiszen azzal, hogy mesélünk, elmondunk valamit valakinek, átadunk egy üzenetet, bele vagyunk, ráfigyelünk. Én úgy gondolom, hogy ez a figyelmünk és szeretetünk átadásának az egyik lehetséges módja. És ez biztosan terápiásan, vagy magyarul mondva segítően hat arra a valakire, akivel együtt vagyunk, és saját magunkra is.
Másképp mesélt mondjuk nagylánykorában, ha mondjuk volt egy unokaöcs vagy unokatestvér, és másként mesélem most, amikor már mint szakmájának a része a mesélés.
Igen, igen, másképpen, mert tudatosabban mesélek, tehát jobban odafigyelek arra, hogy mit mesélek, mikor mesélek, ebből a szempontból változott. A mesélésnek az öröme és a mesélésre való hajlamosság magamban, ez nem változott, mert régebben is rengeteget meséltem, sőt, az egész gyerekkorom visszagondolva ebből állt, hogy egész gyerekkoromban meséltem, nagyon sokszor saját magamnak. Kreáltam történeteket, amiket elmeséltem, és közben a szerepjátékaimban eljátszottam. Tehát úgy érzem, hogy a saját történetem ilyen szempontból a mesékkel kapcsolatosan már 5-6 éves koromban kezdődött el.
Én még visszakérdeznék arra, hogy bár tetszett mondani, hogy a meseterápia kifejezést nem szereti, most mégis tekintsünk el ettől egy kicsit. Ugye azt mondják, hogy meseterápia, én a rádióban így hallottam, akkor az ember azt hiszi, hogy és hát valószínűleg úgy is van, ha ezt oktatják az egyetemen, hogy emögött van valamilyen nagy tudományos valami. Mi ez? Tehát hogyan lehetne erről beszélni, hogy ugye a mélyebb rétegeit boncolgatva, hogy mi ez a tehát tudomány? Nem tudom. Tehát, hogy van valami mögötte.
Van valami mögötte, és természetesen hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami hat valakire, vagy valamire, hogy a mögé valamilyen teóriát gyártsunk, és ahhoz, hogy ez a teória hiteles legyen, ahhoz pedig tudományosan igazolni kelljen. Tehát van egy ilyen igénye az embernek, az emberiségnek, és az emberiség egy részének pedig nagyon nagy igénye van arra, hogy valami bizonyított legyen tudományosan ahhoz, hogy annak a működését, illetve a működésének a hatékonyságát elismerjék. Én úgy gondolom, hogy a mese pont az egyik olyan idézőjelben téve tudomány, melynek a tudományosságát akármilyen szinten fogjuk bizonyítani tudományos elemekkel, nem fogjuk tudni soha olyan tényszerű adatokkal alátámasztani, mint bármelyik más dolgot. Tehát most próbálom egyszerűen elmondani, amióta ember az ember, azóta mesél, azóta mond történeteket egymásnak, magának, közösségnek, stb. Ezek mindig is hatottak az emberekre. De a meseterápia most, vagy a mese terápiás használatára jelen pillanatban még nem születtek tudományos alátámasztások. Tanulmányok vannak arra vonatkozóan, leírások, hogy milyen hatásokat vettek észre. Meg például, hogy én milyen hatásokat veszek észre. De nincsenek tudományosan alátámasztott tények, hogy ez valójában hogyan hat.
Ez nem olyan, mint a fizika, hogy egy kiló súlyra esik a lábamra, akkor az mit ítézzel?
Igen.
Hát ugye így nem lehet.
Így nem lehet mérni, és szerintem nagyon nagy kárt okoznánk egyébként azzal, hogyha elkezdenénk ezt méregetni, mert akkor kapnánk egy eredményt, mindenki nagyon boldog lenne, hogy hú, nagyon jó, hogy ezt bele bizonyítani és mérni, de ettől még se jobb, se rosszabb nem lesz a dolog. Nem tudom, hogy érthető-e, de hogy nem fog semmelyesen elmozdulni ennek a hatékonysága attól, hogy bizonyított-e tudományosan vagy sem.
Jó.
Picit olyan, mint ahogyan a szeretetet sem lehet nagyon tudományosan bizonyítani. Hogy a szeretetnek milyen hatása van, nem tudom, hogy ezt már foglalkoztak-e ezzel szakemberek, de annak, hogy valakit nem szeretnek, annak milyen hatása van, azzal inkább foglalkoznak, de talán ezzel a másik oldalon annyira nem.
Hát talán amikor a kisgyerek hogy nagyon meg akarja szeretgetni az anyukáját, ugye a nyakába csimpaszkodik és szólítja magát az anyuka, azt mondja a kislányom, hát engedd el a torkomat, mert megfulladok. Úgyhogy ez a szeretetnek a jelenet.
Mi az igazán jó mese? Mi az, ami jobban hat? A kitalált mese, a bevonni a gyereket folyamatosan, vagy olvasni mesekönyvből, együtt nézni a tévében egy mesét? Miért volt különbözőképpen, hogy hat és mi a jó?
Hát előről kezdenénk, hogy egyrészt külön kell választani, és szerencsés külön választani azt, hogy gyerekeknek mesélünk, vagy felnőtteknek mesélünk. De gyerekeknek mesélni picit másképpen kell szerintem, mint felnőtteknek. Más jellegű meséket kell mesélni a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. Ez azért is nagyon érdekes, mert azt, hogy a gyerekeknek egyáltalán mi mesélünk meséket, csak a gyerekeknek, ennek a hagyománya nagyon kis múltra tekint vissza. Ugyanis a századforduló előtt nem nagyon jutott eszébe senkinek az, hogy a gyerekeknek kellene mesélni. Egyáltalán a gyerekekkel bármit nagyon kellene csinálni. Vagyis az, hogy a mese a gyerekirodalom része lett, ez annak a jele, hogy a felnőttek már nem értették a mesékben rejlő üzeneteket, vagy elkezdték elfelejteni azokat az üzeneteket, amelyek a mesékben adottak, a népmesékben. Ezért, mivel nem értették, úgy gondolták, hogy talán akkor a gyerekek ezt jobban értik, hiszen ezt nem értik, ez biztos valami olyan, ez csak egy mese, ezt nem értjük, ennek nincsen igazi tartalma. Ez olyan gyerekes, majd a gyerekek megértik. És valójában a mesék így kerültek át a gyerekirodalomnak a tengerére, és az előtti több ezer éven keresztül meg nem igen. Tehát hogy sokkal nagyobb a felnőtteknek való mesélésnek a hagyománya, mint a gyerekeknek való mesélésnek. Ezért is van az, hogy a mai napig is, és még szerintem hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül innentől kezdve felmerül ez a kérdés, hogy milyen a jó mese. Mert ez azelőtt nem merült fel, hiszen az volt a jó mese, amit végig tudtak hallgatni az emberek. Hogyha egy mesemondó elkezdett egy mesét, és az nem volt jó, akkor leállították közben, hogy hagyja abba. Vagy ez nem így van, vagy ez másképp kellene, hogy legyen. Így formálódtak, így alakultak ki a népmesék. A népmeséknek a most már olvasható leírt változatai. Tehát nem merült fel az a kérdés, hogy ez jó mese vagy sem. Nem tudom, hogy ez a fele értető-e annak, amit mesélek. Most ehhez képest, ugye, ami megmaradt viszont, és amit mi a gyerekeknek mesélünk, az pedig nagyon-nagyon nagy mértékben átgondolandó. Mert hogy jelenleg a gyerekirodalmi piacon lévő népmeséket tartalmazó könyvek legtöbbje nem átgondolt. Mert nagyon sok olyan mesét tartalmaz szerintem, ami nem a gyerekeknek való, vagy nem kifejezetten a gyerekeknek való. Hogy mi való a gyerekeknek? Ez lenne a második része a válasznak. Mégis ugye a gyerekek szeretik a mesét hallgatni, fantasztikusan bele tudják élni magukat, át tudják engedni magukat ennek a világnak, de nem mindegy, hogy mikor mit hallanak egy mesében. Ugyanis addig, amíg ők az értelmi fejlődésük szintjén nem jutnak el arra a szintre, hogy a kettős tudatuk olyan erős legyen, hogy meg tudják különböztetni azt, hogy itt is vannak, meg ott is vannak, és mi a valóság és a tényleges életük közötti különbség, hogyha azelőtt kapnak mondjuk egy olyan mesét, vagy egyfolytában olyan mesét kapnak, ahol ezekben a világokban való átjárások zajlanak, ugye, mint amilyenek a tündérmesék, vagy varázsmesék, ahol egyfolytában a nem e világi létben vagyunk, hanem egy másik létben, akkor valószínűleg több félelmet és kérdőjelet ültetek be egy gyerekbe, mint hogyha ezt abban az időben kapja, amikor már ez képes befogadni. Tehát a befogadási szinteket azt nem nagyon figyel rá mostanában a gyerekirodalmi piac, hogy ezeket hogyan szabályozza. Ezért van az, hogy a 10 anyukából 9 kérdezi meg azt, hogy mit meséljen, és hogy miért kell ezt a mesét úgy mesélni, ahogy le van írva. Miért nem lehetne ezt egy picit másképpen mesélni? Hogy ez talán még jobban érthető akkor, hogyha most végig gondoljuk a saját gyerekkorunkat, akkor át tudjuk azt az élményt élni, hogy mikor volt az a pont, amikor elkezdtünk például félni valamitől egy mesén belül. És ez a félelem, az hogyan tudott feloldódni. Mikor tudtuk megfogalmazni azt, hogy félünk? Amikor kicsik vagyunk, egészen picikék, akkor biztosan, hogyha kellene egy ilyen kicsit tudományosan rávilágítani a dolgokra, akkor azt kellene áttekinteni, hogy amikor ugye megszületik az ember, akkor már eleve kellene, hogy legyen egy ilyen mesével feltöltött élmény anyaga, vagyis az édesanyának mikor már hordja a szíve alatt a gyermeket, kellene neki mesélni sokat, sok mesét, sok pozitív rezgést kellene adnia a meséken keresztül a saját születendő gyermekének. Mert amikor ugye megszületik egy gyerek, akkor még nem érti a mesének a tartalmát, csak azt érzi, hogy az anyukája azt a valamit szeretettel mondja el neki, félelem nélkül, vagy félelemmel. Tehát ezt érzi.
Akkor egy olyan, mintha kellene zenét hallgatni, tehát a kettő valahol összejön.
Persze, ugyanúgy az érzékszerveire hat, és ezáltal ugye az érzelmeire. Tehát, hogyha egy anyuka egy olyan mesét mesél folyton a gyerekének, amit ő maga is fél, és félelemmel tölti el, akkor valószínűleg a gyereke is egy idő után félni kezd, és egyikük sem tudja, hogy mitől fél, de valamitől fél, csak lehet, hogy nem fogalmazzák még meg egymásnak. A mesélés folyamatában, hogyha kellene ilyen tanács, sokat összeállítani, amit nem annyira kedvelek, de mindig ezt szeretik, és ezt kérik az édesanyák is, akkor én azt szoktam tanácsolni, hogy amikor megszületik egy kisgyermek, akkor meséljük neki róla, saját magáról, meg rólunk, hogy mi történt aznap velünk, vele. Hogy hallja a hangunkat, hallja azt, hogy vele vagyunk, hogy ráfigyelünk, érezze, hogy ez most rólunk szól, róla szól. Ez is egy mese. Hogyha sokat... Igen, bocsánat. Tehát, hogyha sokat mesélünk neki, mi halljuk ebben is azt, hogy mesélünk neki, még nem igazi mesék, hanem csak úgy mesélünk, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy mi tudunk mesélni. Tudunk neki beszélni sokat, tudatosan valamiről.
És akkor ez a mese az anyuka részére már akár meseterápia, tehát saját magának, hogy kimondja a gondolatait, és így is megnyílik a gyerek felé?
Valamilyen szinten igen. Én úgy érzem, hogy valamilyen szinten igen, mert a mesélésben, hogyha én fel tudom idézni, hogy nekem mi volt jó aznap a gyerekemmel, például olyan szépen besütött ma a nap reggel, amikor felébredtél, láttam, ahogy átsüt az ablakon, és körbeveleli az arcodat. Olyan szép volt az arcod, szép volt a bőröd. Tehát mit közvetítek ezzel? Azt közvetítem, hogy én szeretlek téged, szépnek látlak. Miközben próbálok, közben meg szép szavakat mondok, pozitívan élem meg, átadom neki ezt a pozitív érzést, mesélek neki arról, ami történik. Mert a mese is ugye egy történést fog utána majd neki adni, de ez a történés most még róla szól. Amikor egy picit nagyobb, akkor már be lehet esetleg vonni valakit, vagy valakinek a személyét. Vagy nem ő, hanem például egy nyúl, vagy egy maci. Ezt a kettőt szokták a legtöbbször használni, egyik szülők, vagy a nyúl család, mackó család, vagy cicáik, kutyáik. Tehát ugye egy családot állítanak fel, és azon keresztül mesélnek, hogy képzeld, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya, akit úgy hívtak, hogy Bandi. Hát ez a Bandi, amikor reggel felkelt, óriásit nyújtózkodott, és azt mondta, oj, milyen éhes vagyok. Mondta neki az anyukája, hogy van a hűtőszekrényben egy nagy, finom, pástétomos kenyér. De Bandi azt mondta, nem pástétomos kenyeret akarok én enni, hanem kakaós csigát. Mondta neki az anyukája, kakaós csiga nincs itthon, de pártétod, most kenyér az van, stb. Tehát ugye ez történt mondjuk Pistikével is, hogy fölkelt és nem volt más, csak ez. De elmeséljük ezt egy kiskutya szemszögéből, elmesélhetjük egy kiskutya szemszögéből, és egyszer csak azt teszik észre, hogy mi mesélünk. Mert ugye az a második nagy félelme mindig a szülőknek, hogy ők nem tudnak mesélni, ő hosszú mesét nem tud elmondani fejben. Helyből mesélek. Úristen! Ez egy óriási félelem, hogy nem tudok visszaadni egy szöveget, szöveghűn, és ettől elfog engem egy félelem, hogy én akkor én hogyan mesélek a gyerekemnek, ha nem tudok rosszul elmondani egy mesét, és mi lesz vele, hogyha nem úgy hallja. És a saját mesén kívül az első állomás, amikor belépünk a már lejegyzett népmesék világába, az az állatmesék birodalma lesz. Tehát az első igazi meseélménye egy gyereknek, amit ért, és szerintem minden félelem nélkül át tud élni, az az állatmese lesz. Tehát én azt mondom, és tanítom, és javasolom a szülőknek, védőnőknek, mindenkinek, hogy az első meseélménye az mindenképp az állatmese legyen. Az állatmesékben lévő élményeket át tudja élni, hogy megismerje a különböző típusú embereket, akik az állatok mögé lettek rejtve, megismerje a különböző tulajdonságokat, megismerje a különböző élethelyzeteket. Tehát ugye az állatmese még mindig sokkal inkább a reális életben történő dolgokat dolgozza fel, tehát még mindig itt vagyunk ebben a birodalomban, ahol élünk, amit lát, a gyerek érzékel, tud, tapasztal. És csak utána szépen lassan gördülünk át a mesebirodalom következő lépcsőfokába, ami a tündérmese vagy varázsmesé birodalma.
Ha ezt években, tehát a kisgyereknek az életkorának megfelelően határoznánk meg, akkor ezek a lépcsők mikor jönnének el?
Optimális esetben ezek a lépcsők az állatmesékkel való foglalatosság, mondjuk idézőjelben, az másfél-két éves kortól 3-3,5, és 3,5 éves kortól lassan az egyszerűbb szerkezetű tündérmesék jöhetnek, ahol még nincsenek komoly küzdelmek, sárkányok és egyéb szereplők. Viszont már a tündérmeséknek ez a picit földön túli jelenléte megjelenik. Tehát az, hogy már hogy van egy valóság, amit bent élünk meg. Mert ugye a gyerek eddig egy olyan valóságot látott, ami kívülről jött neki. Tehát a belső megélésében, mert nem volt elég külső tapasztalata, hogy a belső bent lévő dolgait föl tudja tölteni, ezért nem rendelkezett egy csomóféle tapasztalattal ahhoz, hogy tudja azt, hogy ezt a két világot hogyan tudja magában egyszerre megélni. Úgyhogy ennek az igazi ideje az a 3,5 éves kortól egészen, hát én azt mondanám, hogy 6 éves korig. Ez a masszív tündérmesék korszaka.
6 év alatt van szükség arra, hogy a farkas megeszi a nyulat, tehát addig csak szépet meséljünk, vagy abban már lehetnek ilyen kicsit véresebb dolgok is?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy a mesék azok tökéletesen vannak szerkesztve a népmesék. Tehát az, hogy ezek a mesék fennmaradtak, és hogy így maradtak fenn, ahogyan fennmaradtak, ez azt jelenti, hogy ez idáig így formálódott. És azt gondolom, hogy az élet az egyszerre szép, nagyon jó, rendezett, kiegyensúlyozott, stb. És egyszerre rossz, csúnya, véres, monolisztikus. És a kettő egymástól lesz olyan. Tehát ahhoz, hogy én tudjam, hogy mi az, hogy szép, ahhoz viszonyítanom kell a nem széphez. Hogyha egy mesében minden csupa szép, csupa jó, csupa konfliktusmentes, és csak gyönyörű, szép, és habos-babos, ahogy szokták mondani, akkor nem a valóságot fogom a gyereknek megtanítani, hanem egy olyan hazugsággal fogom őt útnak indítani, amiben azt mondom neki, hogy a világon minden szép, mindenki gyönyörű, mindenki szeret téged, és mindenki csak a te javadat akarja.
Tehát, hogy a farkas meg akarja enni a kis malacot, az 3 és 6 éves kor között már nyugodtan mehet?
Igen, mert a gyerek belülről érzi, ugye, hogyha ezt lélektani szempontból nézzük, akkor a legjobb példa talán erre az, hogy egy gyerek az ugye folyamatosan azt, ugye mi az elvárás szülőként, az az elvárásunk, hogy jó legyen a gyerekünk. Hogy ő egy olyan jó gyereke legyen. Ugye minden szülőnek ez a vágya, hogy ne legyen vele gond, hogy jó viselkedjen, aranyos legyen, kedves legyen, mindig azt csinálja, amit én mondok. Tehát, hogy egy olyan kis tökéletes valaki legyen. Márpedig mindannyian voltunk gyerekek, és tudjuk nagyon jó, hogy legtöbbször nagyon nem akartunk jók lenni, hanem rosszak akartunk lenni, és hogyha meg nem engedték, hogy rosszak legyünk, akkor meg még inkább rosszak akartunk lenni. Na most ez az érzés, ez még felnőttként is nagyon sokszor megvan, hogy hiába akarunk nagyon jók lenni, érezzük, hogy belülről azért meg lehet, hogy nem vagyunk olyan jók. És ez a belső küzdelem, hogy én tőlem elvárják, hogy jó legyek, de közben én rossz dolgokra gondolok. Én arra gondolok, hogy megölném a testvéremet egy kártba, amikor együtt fürdünk. Mert megszületett és elvett engem attól az eddig tökéletes szeretet halmaztól, ami körbevett. És akkor én most én rossz vagyok, hogy erre gondolok, én most egy gonosz vagyok, gondolja a gyerek magában. Vagy nem kell ilyen mélyemenő, vagy messze menő következtetéseket egy példát mondani, de ugye ez nagyon sokszor előfordul, hogy testvérféltékenység van, és a gyerekek igenis gyilkolják egymást mellett, ez a dolguk, hogy megtanulják, hogy hol lesz utána majd az a határ, amikor ez nem történik meg. Na most, hogyha én egy mesében nem fogom a rossz oldalt megmutatni, és a rossz oldalnak a küzdelmét a jóval, és nem fogom feloldani ezt a rosszat egy jóval a történet végére, akkor benne hagyom a gyereket abba a bizonytalanságba, hogy szabad-e nekem rossznak lennem? Szabad-e nekem gonosznak lennem? Van-e még gonosz rajtam kívül ezen a világon? És hogyha valaki gonosz, akkor azzal mi történik? Hogy a gonoszság kiváltható-e valamivel? Mivel váltható ki a gonoszság? Mert ha én gonosz vagyok, akkor tudom, hogy az rossz, de hogyan lehetnék akkor mégis jó? A tündérmesék ezért fantasztikusak, mert megmutatják azt, hogy hogyan tud egy ilyen létből a gyerek a végére felüdülni, hogyan tudja feloldani ezt a fajta félelmét, hogyan tudja végig rettegni a hőssel, a rosszal való küzdelmet, és hogyan fog a végén majd egy fél birodalmat kapni, és élni boldogan, hogy meg nem hal. De hogyha nincs meg ez a küzdelem, ha nincs meg, ha nem eszi meg, ha nem küzd meg, ha nem folyik a vér, ha nincs semmi, hanem csak az van, hogy elindul az úton, majd odaér. Semmi nem történik vele, szépen süt a nap, mindenki nagyon kedves, senki semmilyen akadályt nem állít. Elindulsz az úton, és egyszer csak odaérsz, és akkor meg fogod kapni a megérdemelt jutalmadat. De miért? Mert végigmentél az úton, úgyhogy nem volt semmilyen akadály. Mit akarok én ezzel mondani neked, hogy ez így fog történni az életben? Hogy elindulsz majd egy úton, és akkor minden ajtó ki fog nyílni, te meg bemész, és utána ott bent majd mindenki mosolyogni fog rád, és kedves lesz, és aranyos lesz. Hanem valószínűleg ki fognak nyílni ajtók, meg nem fognak kinyílni ajtók, és lesznek emberek, akik kedvesek lesznek hozzád, meg lesznek olyanok, akik nem. És a mesék azt az oldalt is meg tudják mutatni, hogy kik azok, akik majd nem lesznek hozzád kedvesek. Mint amit a gyerek most magában érez. Hogy én sem vagyok, tehát nem mindig vagyok jó, nem mindig gondolok jót. Csak ugye még nem tudom ezt hova tenni. Ezt, hogy én bennem vannak ilyen érzelmek, ilyen érzések.
Itt azért kérdeztem, mert nemrég nagymama lett, van egy másfél hónapos unokájuk. Kérdezni még hozzá, vagy volt olyan rész,
amit... Nagyon érdekes volt, meg arra is adott választ, amit még kérdezni akartam, hogy én nem vagyok olyan mesélős, nem vagyok, hogy én hogy meséljek az unokámnak. Tehát valaki nem érez készlet, és úgy érzi, hogy nem tehetséges ebben a dologban. Az hogy oldja meg ezt a konfliktusát, vagy ezt a félelmét?
Úgy gondolom, hogy mindenki tehetséges ebben. Tehát én hiszek ebben, hogy mindenki tud mesélni. Mindenki. Vagy szóval, vagy bármilyen más módon, de tud, át tud adni valamit, ami ő. És igazából a mesélésnek lett egy ilyen picit számomra, hogy is fejezem ki ezt szépen, picit ilyen furcsa megközelítése, hogy vannak nagyon jó mesemondók. És tényleg a nagyon jó mesemondóknak az az előnyük, idézőjelben a nem annyira profi mesemondókhoz képest, hogy ők, amikor elmennek valahová, akkor sok-sok ember előtt elmondanak egy 2-3-5-10 mesét, és akkor érzik, hogy annak van hatása. Mert ugye ezt ők nagyon jól csinálják. Miközben az ember ugye azt érezheti, de hát ők olyan jól csinálják, de hát én ezt nem tudom jól csinálni. De nem is próbálom ki, mert annyira félek attól, hogy ezt kipróbáljam, hogy nem, inkább nem mondok semmit, nem mesélek. Ha viszont egyetlen egyszer kipróbáljuk, hogy mesélünk, ránézünk arra, akit nagyon szeretünk, és azt mondjuk neki, hogy szeretnék neked elmondani egy mesét. Bármilyen mesét. Bármit, ami eszünkbe jut. Lehet ez egy általunk valaha olvasott mese, vagy egy általunk kitalált mese, bármi. Ezt neked szeretném elmondani. Szeretném neked ezt oda ajándékozni. Ha ezt egyszer kipróbálja bárki, akkor rá fog jönni arra, hogy tud mesélni. És innentől kezdve már igazából nincs megállás, mert ha ráérez ennek az ízére, akkor az a gyerek biztos azt fogja mondani, hogy mama, vagy nagymama, vagy nagypapa, papa, apa, bárki, testvér, mesélj nekem még fejből. Mert másfajta élmény fogok neki tudni adni.
Tehát aki stresszel a meséltől, akkor legegyszerűbb, hogyha az napját elmeséli úgy, hogy különböző állatokkal beazonosítja.
Például, tehát ahogyha el szeretnék kezdeni gyakorolni a mesélést, akkor azt tudnám mondani, hogy a legegyszerűbb gyakorlás az, hogy elkezdjük elmesélni. De van egyébként egy tévhit a meséléssel kapcsolatban szerintem, és lehet, hogy ezért egyszer megostoroznak, de ezt szeretném elmondani, hogy azt gondoljuk sokan, és én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ha én nem mondok el szó szerint egy mesét, úgy, ahogy az le van írva, akkor én megbestelenítem ezzel azt a történetet. És aztán rájöttem, hogy miért is? Hiszen ezek a történetek így születtek. Valaki hallott egy történetet, ami neki tetszett. Annyira tetszett, hogy első hallásra megjegyezte, és elmondta valaki másnak. Valószínűleg nem teljesen szó szerint, mert megváltoztatott benne valamit a saját érzelmi állapotának megfelelően. Majd utána még valaki elmondta, még valaki, majd egyszer valaki leírta. De attól, hogy ezt leírta, attól ez még népmese. Ez a mi közös kincsünk. Attól lesz közös kincs, hogy én úgy mondom el, ahogyan ez a mese engem megérintett, ahogyan ez bennem él. Hogyha úgy tudom elmondani, akkor ez a mese úgy lesz hiteles, úgy lesz igaz, ahogyan én el tudom mondani ezt a mesét.
Nem is a szó szerintiségtől fél az ember, hanem ahhoz, hogy egy mese jó legyen, érdekes legyen, fantázia kell hozzá, történjen valami, izgalommal várni a gyerek, hogy hú, mi lesz, mi fog még történni, meg jól befejezni, és nem biztos, hogy ott, ahogy improvizálok, ez sikerül összehoznom, hogy feszültséget is tartsak, fog még történni valami izgalmas van, és egy jó befejezés, vagy sikerül, vagy nem.
Igen, tehát hogyha idézőjelben, hogy visszatérve az első kérdéshez, hogyha a mese terápiás, vagy segítő jellegét szeretnénk használni, akkor vigyáznunk kell arra, hogy egy mese mindig jól végződjön. Tehát egy mese nem végződhet rosszul, főleg egy kisgyerek életében, de egy felnőtt életében sem túl jó olyat hallani, mert elég sok mindent tudunk, ami rosszul végződik, a mese ne legyen az. És hogy ráérezzen az ember arra, hogy milyen egy mesélési folyamatnak a kialakulása, ahhoz ugye nagyon sok mesét kell, hogy ismerjen ő saját maga is, és sokat kell, hogy meséljen. És hogyha sokat mesél, sokat hallgat ő is meséket, sokat mond meséket, akkor egyszer csak meg fogja találni a saját történeteiben is azt a pontot, ahol tudni fogja, hogy hogyan kell ezt alakítani. Onnan fogja tudni, érdekes módon, amiért a mesét még a mai napig is élő dolgok maradtak, amiért mi most erről beszélgetünk. Ugyanis van benne valami, amit több ezer éve ugyanúgy értelmezünk, ugyanúgy élünk meg, ugyanúgy hat ránk érzelmileg. Valami közös érzelmi együttes lét a történetben. Ezért minden egyes korban az én apukám, nagypapám, nagymamám, édesanyám, édesapám is ugyanolyan lendülettel hallgatta a meséket, mint ahogyan az én kisfiam hallgatja, és remélem, hogy majd egyszer az unokám is. Tehát, hogy ebben van valami nagy közös érzelmi, ami átmegy, ami mégiscsak életben tartott ezt a kincset.
És most visszatérnék rögtön a beszélgetés elején az első mondat, hogy a felnőtteknek meseterápia. És ott én úgy megdöbbentem, hogy csak gyerekekre gondoltam, hát mese, az gyereknek való. Mert a szülők a felnőttnek, hát a színdarab, a regény, hát ezek valós történetek, tehát nem feltétlenül. Nekem a mese az egy kicsit olyan nem feltétlenül valós történet, tehát a felnőtteknek valós történet való, ami megtörténet a vele is bárkivel a mindennap életben. Én így gondoltam.
Igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést. Igazából ennek a hivatott szakértője ma Magyarországon volt, és Erildikó. Tehát ő a felnőtt meseterápia és az azon belüli munkálatoknak a szakértője és az ehhez értő szakember. Én azt tudom elmondani, amit tőle hallottam, olvastam, illetve amiben én saját magam is részt vettem. Én is, mint ahogyan ön is, nagyon sokáig hittem ezt, hogy a felnőttek számára, bár én mindig nagyon szerettem a meséket, mégis volt bennem is egy ilyen érzés, hogy inkább az olyan, nem is értem, hogy most miért van, mi szól ebben a felnőtteknek. Mi az az elem, ami itt róló szól. És amikor megismertem Boldizsár Ildikót, és elkezdtem hallgatni, olvasni az ő írásait, akkor szépen lassan megértettem azt, hogy minden egyes mese lévén, hogy ezt felnőttek mesélték el valaha. Ezek a felnőttek belső kínjait, felnőttek belső örömeit vetítették ki. Tehát minden egyes mese az ő életükről szól, a mi életünkről szól ez alapján. Tehát azok a mesék, amelyek, most gondolom, hogy arra gondol, hogy vannak olyan mesék, amelyek tényszerűen tárnak fel egy problémát. Tehát például Kőleves című történet, ahol van egy szegény katona, aki megy hazafelé, nincs pénze, viszont nagyon éhes. És akkor próbál kérni a falu lakosságától, bekopogtat ide-oda, hogy kérjen ennivalót, senki nem ad neki, majd egyszer csak már nagyon éhes lesz, és azt mondja az egyik néninek, hogy hát lehet, hogy önnek nincs semmije, de nekem van egy kövem, és ezt szívesen megfőzném. És akkor felteszik a követ forni, egy nagy pödön vízbe, és akkor mondja, hogy de jó lenne egy kis répa, zöldség, stb. Ez az, és akkor mindig mondja a nénik, hogy jaj, van, az is nekem a kedv, és akkor végül ugye főznek egy kőlevest, és akkor megeszik, és még utána el is adja a követ a katona a néninek, majd vígan hazamegy. Ugye az ilyen jellegű mesékben az ember sokkal jobban érti, vagy úgy gondolja, hogy érti, hogy mi ennek a mesének a mondani valója, mint hogyha mondjuk meghallgat egy klasszikusabb tündérmesét, mondjuk egy klasszikusan magyar tündérmesét, ami például egy Macska Cicó című története, ahol a királynak a fiai elmennek feleséget keresni, az egyiknek egy macskát kell elvennie feleségül, vagy egy macska szegődik hozzá, vegye el. Ugye ennek a története eleve az, hogy macskát kell elvenni, meg hogyan, miként, meg hogy fog az átváltozni királylánya, és ez miért szól ez az én életemről, és hogyan szól, ugye nehezebb dekódolni ezt a történetet. Erre tetszett gondolni, hogy ez a hogy ebben a, mondjuk ebben a két mese típusban, hogy vannak olyan mesék, amikben a maguk a történések nem olyan nyilvánvalóak, mint mondjuk egy más történetben?
Az én kérdésem az, hogy miért kell a felnőttnek mese? Felnőttnek kell történet, életszagú, életszerű történet, ami meg is történik, Rómeó és Júlia, vagy bármilyen tragédia is, bármilyen regény vagy színdarab, miért kell neki mese? Mert nekem a mese, az vagy ilyen tündérmese, vagy süsű sárkány, vagy, tehát ami nem feltétlenül valós. Miért kell a felnőttnek mese?
Akkor még ez hozzácsatlakoznék egy olyan kérdéssel, hogy létezik-e, megint a meseterápia kifejezést használom, tehát hogy felnőtt ember mondjuk letargiába esik, depressziós, konfliktusa van itt-ott, és egész egyszerűen, hogy erre, ennek a megoldására, hogy használnak-e mesét. Tehát létezik-e ilyen, tehát hogy bemegy a pszichológushoz, és akkor a pszichológus elkezd neki mesélni.
Tehát a meseterápia lényege az ugye a mesékkel való gyógyítást jelenti, a mesékkel való segítést jelenti. Akkor tudok mesével segíteni, hogyha tudom, hogy egy bizonyos élethelyzetre milyen típusú mesét vegyek elő. Ehhez ugye nagyon kell ismernem azt, hogy milyen mesék vannak a mesék birodalmában, hál' Istennek nagyon-nagyon sok van. De hogyha a mesét tényleg terápiás, gyógyító célra használom, akkor ennek nagyon-nagyon sok veszélye van. Tehát ez ilyen szempontból nem egy ilyen könnyű dolog, hogy egy bizonyos lelki problémára én egy mesét találjak. Csak úgy, mint házi asszony otthon. Hát ehhez tényleg kell egy nagyon komoly előzetes tudás és felkészülés és önmagunkban különböző utak felfedezése, tisztázása a mesék révén, a mesék titkainak fejtegetése, azok szimbólumrendszereiről való tudásnak a mértéke, de kifejezetten betegségekre és lelki állapotokra nincsenek előírt történetek. Olyan szinten vannak történetek, amelyeknek az érzelmi mondani valója hasonlíthat az én bajomhoz. Tehát, hogyha én mondjuk letargiás vagyok, hogy ezt a kifejezést tetszett használni, vagy depressziós, vagy valami bánt, akkor ugye annak van oka, hogy az mitől keletkezett. Tehát mi volt az a pont, amikor én depressziósan vártam? Vagy mindig depressziós voltam, csak most még depressziósabb vagyok. De valószínűleg ez valahonnan egyszer csak elkezdődött. Mi volt az a pont, ahonnan ez elkezdődött? Miért nem tudok visszatérni oda, ahhoz a ponthoz, és egy picit visszalépni egy lépést, hogy ne legyek már depressziós? Mi volt az az állapot, az amikor teljes voltam saját magammal? A mesék közül rengeteg mese szól, sőt, minden egyes tündérmese arról szól, hogy van egy egyensúly, ami felbomlik, és azt vissza kell állítani. És ez mindig vissza is áll a mesék végére. Ugyanúgy, ahogy a lelkünkben is vannak különböző egyensúlytalanságok, egyensúlyvesztett állapotok, és annak ugye keressük a visszafelé vezető utat, hogy újra boldogok legyünk, újra visszataláljunk ahhoz az állapothoz, ami nekünk jó.
Tehát akkor gyakorlatban van arra példa, hogy különböző problémával küszködő felnőtt emberek bemennek valahova, vagy szakemberhez, nem tudom, hogy ki lehet ő, és adott esetben, tehát nem mindenféleképpen, de adott esetben mesélni fog a szakember olyan célzattal, hogy a mese által az oda őhozzája betért ember megvilágosodjon. Tehát van ilyen?
Van ilyen. Tehát van ilyen, hogyha még nem is pontosan ez a menete, de vannak meseterapeuták Magyarországon, Ildikó, ugye, és Ildikó, akik nem pszichológusok, tehát nem a pszichológiának, mint tudománynak a művelői ilyen szinten, hanem olyan emberek, akiknek több mint 20 éves tapasztalatuk van arról, hogy a mesék hogyan hatnak az emberi lélekre. És hogyha megkeres egy, ha megkeresi ezt a szakembert vagy segítőt valaki, és elmondja neki, hogy miért kereste fel, akkor közösen találnak egy mesét, vagy egy olyan mesét, amit az a valaki hoz, tehát ami mondjuk az ő kedvenc meséje, vagy éppen a nem kedvenc meséje, és azzal a mesével dolgoznak együtt. Tehát a mesélés, mesesegítésben, ebben a terápiás folyamatban nem az történik, hogy elmeséli a terapeuta mesét csak, és a páciens pedig meghallgatja, majd ettől jobban lesz, mert mindenki tudja, hogy ez nem így van. Ez bizonyos, nem szeretném kimondani a nevüket, gyógyszerektől van így, hogy bevesszük, és már nyoma sincs a fájdalomnak. Egy ideig, utána visszajön, de ideig biztosan nem lesz nyoma a fájdalomnak. De mindannyian tudjuk, hogy a fájdalmakat nem így kell megszüntetni, hanem meg kell keresni a fájdalom gyökerét, és azt kell megszüntetni ahhoz, hogy megszűnjön a fájdalom. Tehát olyan meseterápia nincsen, hogy bemegyek, meghallgatok egy mesét, majd hazamegyek, és jobban leszek. Lehet, hogy egy picit jobban leszek, mert dolgozni kell. Dolgozni kell magamban, ahhoz, hogy jobban legyek.
És akkor hogy zajlik le egy ilyen találkozás, hogy elkezdik a mesét, és akkor elemzik, vagy hogy...
Utaznak a mesében, de mivel hogy én nem vagyok ennek a szakértője, így nem tudok erről, és nem is szeretnék erről mesélni, erről a folyamatról, hiszen nem vagyok meseterapeuta.
Ön nagy vonalakban sem?
Tehát az, amit én csinálok, illetve amit én kutatok, az a mesének a gyerekekre való hatását méri idézőjelben, hogyha ezt tudományos szempontból szeretném így megvilágítani, akkor azt mondanám, hogy én a gyerekek és a családokba való mesélést vizsgálom, és az érdekel, hogy hogyan lehet egy családba visszavarázsolni a mesélést, hogyan lehet a szülőket meggyőzni arról, hogy a legjobb, amit tehetnek, az az, hogy naponta egy órát mesélnek a gyereküknek. Hogy hogyan lehet egy óvodapedagógust rávenni arra, hogy meséljen fejből a gyerekcsoportjának, hogy lehet a gyerekekkel újra megszerettetni a hallgatott mesét. Tehát engem ez a része érdekel, és az ennek a hatásai. Tehát a felnőtt meseterápiával kapcsolatosan én csak, mint a másik oldal képviselője tudok beszélni, aki részt vett egy ilyenen, és megélt ebben való utazásokat. Tehát a saját terápiám vagy segítésem menetét tudom elmondani. Ezért gondolom, hogy nem annyira hiteles az erről való beszélgetés, mert én nem csinálom ezt, és így nem tudom. Csak tudom, hogy zajlik, de nem tudom, hogy ennek a pontos menetét és ennek a hátterét, hogy ez miért pont úgy zajlik.
No, meséről olyan szempontban szeretnék kérdezni, hogy hol a mesének a határa, mert ugye itt azt mondjuk, hogy egy gyereknek elmesélünk egy mesét. A gyerek meg elmeséli a szüleinek azt, hogy mi történt az óvodában. Ez is egy mese. Csak az egyik az igazságot képezi le, a másik meg egy fikciót vetít le a gyereknek.
Hát, hogy mi a fikció és mi a valóság, azt ugye mindenki saját maga dönti el. Az tény és való, hogyha valamit elmesélünk, ami velünk történik, azt inkább gondoljuk valóságnak, mint azt, ami bennünk történik. Tehát, mert ugye, amit bennünk történik, azt nem látjuk. Ami meg körülöttünk van, azt legtöbbször érzékeljük különböző érzékszerveinkkel, mi történik körülöttünk. Ami meg bennünk történik, az meg nem annyira érzékeljük. Márpedig ugye a legtöbb mesét, főleg ugye a tündérmeséket úgy veszük, mint hogyha azok egy fikciók lennének, egy olyan dolog, ami igazából nem történik meg. Csak úgy mesélünk róla, vannak ezek a sárkányok, meg tártosok, meg tűz, meg paloták, meg átváltozások, stb. De hát a lelkünkben, benne, azokban a belső rétegekben, amikkel nem annyira szoktunk minden nap találkozni, vagy legalábbis találkozunk vele, de nem sokszor, többször nem veszünk róla tudomást, mint ahányszor igen. akkor ez a két dolog nagyon közel fog kerülni egymáshoz. Mert hogyha arról beszélgetnénk, hogy mi történt veled ma, és ki elmondjuk, hogy az történt velem ma, hogy elmentem tanítani, vagy tanítás után ebédeltem, beszélgettem a kolléganőmmel, majd eljöttem ide önökhöz, és akkor itt is beszélgettünk. De hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy mi történt veled ma odabent, mit éreztél, miközben tanítottál? Mit éreztél, miközben ebédeltél? Amikor beszéltél a kolléganőddel, és amikor leszálltál a villamosról, és rossz irányba mentél el? Mit éreztél, amikor beléptél abba a szobába, ahol beszélgettél azokkal az emberekkel, akik téged erre kértek? Akkor ugye már picit nehezebb, és már valami olyasmiről fogok beszélni, ami olyan fikciónak fog hangzani. Érthető ilyen szempontból? Tehát ez a...
Az igazi fikciónak azt mondanám, amikor a kisgyerek mesél, hogy voltam az iskolában, megírtam a leckét, azt hallottam, hogy nagy frász, mert ő elment valahol focizni, ugye? Tehát az is egy mese, ugye, mert beadja a szüleinek, hogy hol volt.
Igen, egy nagyon okos kisfiú, hiszen már tudja, hogy hogyan lehet megvezetni a szüleit. Egy mesével. Ez is egy mese.
Ez egy mese.
Mert kreál egy történetet, hogy ő mi az, amit elvárnak a szülei, mit szeretnének hallani, és ami valójában vele történt. De hogy hol van a határ a mese és a nem mese között? Hát ott van a határ, ahol én meghúzom. Hát, ha szétválasztjuk, akkor vannak ugye klasszikus népmesék, meg vannak a mesék, meg vannak a mesék, amiket mi kreálunk. Folyton folyvást, egyfolytában nap, 24 órájában kreáljuk.
Meg aztán a mesének vannak olyan szinte is, hogy például akkor már regény lesz valami. Tehát hol a határ egy regény és egy mese között?
Ott van a határ egy regény és egy mese között, hogy a mese az mindig egy darab történetről szól. Tehát egy elindulásról és egy megérkezésről. Amikor ezek a dolgok tovább bonyolódnak, tehát amikor már egy regény szintjére lépnek, azt már úgy szoktuk hívni, hogy meseregény, és népmeseregényeket annyira nagyon nem szoktunk hallgatni, mert nincsenek. Tehát egy mese az úgy maximum mondjuk, hogyha oldalszámban nézzük, akkor a leghosszabb mese az 25-26 oldal, de az még nem regény, még kis regény sem, hanem az egy hosszú mese. Sok benne a történés, de nem regény. Hiszen a meseregényben, hogyha ha jó a meseregény, akkor ott is minden egyes történetet külön tudunk választani, és saját magában is el tudunk mondani. Úgyhogy nem várjuk azt, hogy folytatódjon egy következő ponton. De a meseregényeket már általában valaki írja. Még a népmeséket, azt pedig közösen költjük, vagy költöttük. Valamiért ez leállt az 1900-as évek végén, és én abban nem hiszek egyébként, mert hogyha újra elindulnának a népmesei körök, és újra elkezdenék intenzíven mesélni, akkor biztos vagyok benne, hogy a 21. században is születnének népmesék. Mert most is vannak. Tehát most is vannak történetek, folyton mondjuk őket, csak mivel annyira individualizálódtunk, hogy szeretjük, hogyha ott áll a nevünk egy bizonyos történet előtt, és már nem azt mondjuk, hogy elmondjuk ezt a mesét, és megnézzük, hogy ez hogyan hat másokra. És formálják ezt a többiek úgy, amit akarják. Nekem akkor így jött ki, önnek másképp fog, meg önnek is másképp fog, és egyszer majd csak valahogy begyűrűzik ez a történet, és lesz belőle egy olyan, amit majd mindenki szívesen hallgat. És nem rakom oda, hogy ezt Kerekes Valéria találta ki. Csak én kezdtem elmondani ezt a történetet, és ez formálódott. Én biztos vagyok benne, hogy ez most is lenne ilyen, hogyha lenne időnk arra, hogy egy ilyet elindítsunk.
De akkor még egy ilyen definíciót is kell mondani, hogy a mese az egy rugalmas valami, míg a regény annak van egy szerzője, ugye?
Hát mind ahogyan a műmeséknek is van egy szerzője, tehát hogy külön kell választanunk ezt a két műfajt, mert a népmese, ugye a népmesei motívumokat, a lélek belső történését, a mindenkinek, a lelkének a belső történését dolgozza fel. Még a műmese egy valakinek a történetét dolgozza fel. Egy valakinek egy problémával való szembesülését és azt a feldolgozási mechanizmust, ahogyan ő feldolgozta ezt a problémát. Nem úgy, ahogyan a legtöbben feldolgoznák ezt a problémát. És ezért van az, hogy nagyon sok olyan műmese van, illetve a műmesék között több van olyan, ahol érezzük azt, hogy valami nem, valami nincs rendben, tehát valami nekünk nem jó, nem szeretjük valamiért. Valami olyan van benne, ami nem annyira jó a lelkünknek. Tehát vannak jó célértés, ne esik, vannak nagyon jó műmesék is, de nagyon sok olyan műmese van, ami egy ember saját meseterápiája, hogyha így mondhatjuk, amiben ő így dolgozott fel egy olyan dolgot a lelkében, ami őt bántotta.
Egy író ismerősöm egyszer azt mondta, hogy mindazoknak a kezét le kellene vágni, akik meséket írnak, mert csak népmeséket lenne szabad mondani. Igaza van neki?
Hát azért ilyen drasztikus megoldásról nem bocsátkoznék, de ha őszinte szeretnék lenni magamhoz, akkor azt mondanám, hogy valahol igazat adok neki. Mert ezt nagyon-nagyon sokáig nem kellett az emberiségnek az, hogy ezek így le legyenek írva. És érdekes módon nem is hiányzott nekik, hogy ez le legyen írva. Mert annyira élő és akkora ereje volt a szónak és az elmondott dolognak, hogy nem volt arra szükség, hogy a polcról levegye és gyűjtse és ott legyen, mert tudta, hogy bárhova elmegy, akkor kapni fog egy történetet, ami akkor, pont akkor kell neki.
Én szerintem az ismerősöm arra is gondolhatott, hogy manapság, meg lehet, hogy régebben is, nagyon sok olyan meseíródott, ami hát, hogy elég silány, meseköntösében van, de igazából talán nem mese. Tehát nagyon felhígult a szerzőknek a közreadott műve, tehát hogy ez már nem feltétlenül szolgálja, és nem feltétlenül szolgálja a gyerekek érdekét, illetve nem éri el azt a célt, amit egy mesének szerint el kellene érnie.
Azt gondolom, és ez nagyon szomorú, ezt amit most mondok, hogy a jelen pillanatban a mesék legtöbbje nem éri el ezt. Tehát eléri azt, tehát ugye megint átmentünk a picikét a meséknek abba a szakaszába, ami miatt a gyerekirodalom része lett, hogy ugye egyrészt azért, mert már az üzeneteit elkezdtük érteni, hogy mit is akar nekünk mondani, másrészt meg azért, mert rájöttünk, hogy milyen jó, mert majd a mese helyettünk megtanítja a gyereket valamire. Például, hogy ne lopjon, ne csaljon, ne hazudjon, stb. Mert akkor ez is ez fog vele történni. És milyen jó, hogy vannak ezek a mesék, majd helyettünk ezt így szépen, didaktikusan megtanítják a gyereket arra, hogy mert minden mesének van egy tanulsága, és akkor a tanulság alapján majd le fogja szűrni, hogy neki mit kell megtanulnia. De a tanulság igazából bennünk van. Tehát a mesék, bár sok mese, ...nek van egy ilyen didaktikus felhangja, még a népmesék között is, ami próbál egyfajta magyarázatot adni arra, hogy az életben való eligazodást hogyan kellene irányítani, de abban különbözik a jó mese, hogy még egy kérdésére válaszoljak körülbelül egy órában az előtt feltett kérdésekből, hogy onnan lehet tudni, hogy egy mese jó-e vagy nem jó, hogy elkezd-e bennem valamit. Elkezde bennem motoszkálni valami. Érzek-e én bármit? Érzem-e, hogy ez jó, ez rossz, ez jól esett, ez nem jól esett? És gondolom, hogy az ismerőse arra is gondolt, hogy olyan zavar és olyan összevisztaság van most gyerekirodalmi piacon, hogy ember legyen, meg szülő legyen a talpán, aki jelen pillanatban meg tudja mondani, melyik az a 10 könyv, amit biztonsággal, mondjuk, hogyha könyvből akar mesélni, melyik az a 10 könyv, amiből mesélhet? Amiben biztonsággal mesélhet a gyerekeinek.
Milyen tőzsű gondolta, hogy a nagy rész ez egy nagy marhaság, ami oda le van írva mese címszó alatt.
Azt gondolom, és ezt vállalom is, ezt, hogy ezt mondom, hogy igen. A legtöbb, még hogyha nem is ezt a kifejezést használom, de átgondolatlanság. Tehát inkább tehát hogy azt gondolja az ember, jaj, mesélni, hát az olyan mesét írni. Hát
az majd ennek történet, ugye, és az már mesél.
Leírom, és akkor jó. Persze, akkor jó, amikor a családi körben mesélgetem, meg amíg nem kezdek el ebből üzleti hasznot hartani, meg nem kezdem el kitalálni, hogy ez bizony gyerekeknek való, és akkor ezt most csinálunk belőle egy jó kis történetet, és akkor ezt majd folytatgatjuk, és akkor fú, nagyon jó lesz. Hanem azért meséli, mert neki jól esik, az ugye más lesz, mint amikor valaki tényleg kitalálja, hogy ő meseíró lesz. Ha kőkövön nem marad, de ő akkor is meseíró lesz, mert azt gondolja, hogy ő ért ehhez. És ugye nincs még meseírói iskola, meg egy ilyen szakiránya, ha jól tudom, még egyelőre nincs ilyen fajta irányultság az egyetemi oktatáson belül, hogy meseírókat képezzenek, talán jobb is. De van nagyon-nagyon sok igazság van a mögött, hogy kevés a most születendő mesék között, nagyon kevés az, ami tényleg jókor és jó helyen van ott.
Lesz benne kérdés?
Én szeretnék kérdeni, mert annyira gondolkodtam is ezen rajta, hogy na most abban szeretnék választ kapni, hogy tudni, hogy hogyan válogassátok a meséket, mert a mesékben, hát jó, mondjuk közismert mesék is van, nagyon sok hát ezen, ami már régebben a régebbi korosztályoknál, tehát nem a mostani, hanem az már akkoriban, akkor nagyon sok olyan mesék voltak, például voltak ezek a Grimm meséktől kezdve, a magyar népmesék, meg ezeket. Hogyan válogattátok, hogy mi szerint, mert azt is kell tudni, hogy mennyire tudják majd a gyerekek magyarokkal felhasználni, vagy nem tudom, hogy hogyan tudja megmagyarálni. Tehát lényegében, hogy lehet ez, hogyan szokta ezeket kiválogatni, vagy kiválogatja meg a gyerekek is dönthetnek, mondjuk, hogy milyen mesét szeretnének meghallgatni, vagy valami ilyesmi.
A gyerekek, köszönöm nagyon a kérdést, nagyon izgalmas és nagyon, nagyon nehéz kérdés. Mert ahhoz, hogy ugye válogatni tudjuk, mi mindannyian tudjuk, hogy ahhoz, hogy az ember válogatni tudjon, hogyha ezt a szót használjuk, ahhoz ugye nagyon-nagyon sok dolog kell, hogy abban választani tudjon.
Igen.
Vagyis ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok mesét kell ismerni. Nagyon sok mesét kell ismerni, és nagyon sok gyereket kell ismerni.
A másik pedig, az, hogy a hanganyagokban is előfordulnak mesét, amit gyerekek szívesen meghallgatják, akár kazettával, CD-ről is, de gondolom, hogy ilyen is vagy csak felolvasnak nekik, főleg a kisebb gyerekekre, a kicsi gyerekekre gondolok.
Még picikét még az előző kérdésre szeretnék válaszolni, hogy a mese kiválasztása hogyan zajlik. Például én hogyan választok meséket, erről tudok csak beszélni, mert nem tudom, hogy mások hogyan választanak meséket. De amikor azt szeretném, vagy arra próbálom rá, vagy motiválni az óvodapedagógusokat például, hogy fejből meséljenek a csoportjaikban, akkor olyan meséket ajánlok nekik, és olyan meséket viszek nekik, amelyeket egy vegyes csoportban idézőjelben veszély nélkül el tudnak mondani.
Igen.
Tehát abban nem lesz annak a mesének senkire nézve olyan hatása, hogy valamelyik gyerek mondjuk félni kezd, mert 3-6 éves korig vannak gyerekek egy vegyes csoportban, és olyan meséket, ami mondjuk még lehet, hogy korai lenne egy 3 évesnek, de mondjuk már unalmas egy 6 évesnek. Tehát ugye ezt nagyon nehéz belülni. Hiszen a legtöbb család, hogyha szerencsés helyzetben van, akkor ugye több gyerek van. Márpedig a több gyerek meg több korú. Tehát ha csak nem ötös ikrek, és mindenki ugyanolyan azonos korú, mert az milyen jó lehet, akkor csak egyfajta mesét kell mindig mesélni, hanem amikor több gyerek van, akkor bizony többféle mesét kell mesélni. De a válogatásban nagyon, nagyon nehéz a helyzet pont azért, mert kevés mese szól igazán a gyerekeknek.
Én gondolom, hogy úgy igyekeznek, hogy értékesebb legyen meg. Hát gondolom, hogy ez a több mindent megismerhetnek a meséből, amit hátasztatok. A másik pedig, hogy annak a idején én úgy tudom, hogy legtöbbször a gyerekeknél mindig is felhívják a szülőknek, főleg anyukáknak vagy apukáknak a figyelmet, hogy esténként, hogy ha a gyerek szeretne jó aludni, jól, akkor tudnának egy ők is, mert jó legtöbbször nem nagyon érnek rá mesélt mondani nekik a gyerekeknek, ez is egy probléma. Hát valamikor még régen még nem volt sem tévé, hát rádió lehet, hogy volt, de tévé ilyesmi nem nagyon volt, és így akkor tudtak a gyerekeknek mesélni, de most már ez nem nagyon van meg a mostani modern világban, hát ez a probléma, és csak nehéz a gyerekeknek a életükhez felépülésük, meg hát lelkileg sem, meg semmilyen a mai világban, úgyhogy nagyon nehéz ez. Ebben én is egyetértek, amit ön elmondott. Hát nem tudom, hát gondolom, hogy ezen tudnak így is segíteni nekik, hogy
úgy tudunk segíteni nekik, hogy próbáljuk, legalábbis én arra törekszem, hogy a munkám során minél több szülőhöz eljusson az a fajta üzenet, és az a fajta felszabadító érzés, hogy a mesének mekkora hatalma van, és hogy mennyire jó dolog. Mert semmi az életben nem fog tudni akkora lelki biztonságot adni egy gyereknek, mint azt, hogyha mesélek neki. Ha őszintén mesélek neki arról, hogy mi történik vele, velem, vagy egy mesén keresztül mi történik a világban. Nem tudok mást, amit tudok neki szellemi táplálékként többet adni, mint ez.
Gondoltam én is.
És azt gondolom, hogy semmiből nem tart, mint egy megszokásból. Tehát ugyanúgy, ahogy megszokja az ember, hogy a tévé előtt alszik el, ugyanúgy megszokhatja azt is, hogy mesére alszik el, tehát, vagy hogy a mesélést választja. Tehát ez a szülőnek a döntése. Az, hogy ennyire nagy fokú lett a mesének a elvesztése a családokon belül, ez mondható annak is, hogy a tévé ugye átvette a hatalmat, meg az, hogy egyre többen vagyunk nagyon fáradtak már estére, és egyre kevesebb időnk jut arra, hogy meséljünk, mert pedig ez szerintem nincs így, mert bármennyire fáradt vagyok, hogyha tudom, hogy nekem az a feladatom minden nap, hogy minden nap meséljek a gyerekemnek, minden egyes nap, egy napot sem kihagyva, akkor ez egy idő után szokássá válik. És bárhová megy az ember, bárhová, ezt tudja vinni magával. Én ezt, amikor megfogant a kisfiunk a szívem alatt, akkor már azelőtt is eldöntöttem, de attól a naptól kezdve még inkább, hogy az ő életében nem lesz olyan nap, amíg velem lesz, hogy én nem meséljek neki. És minden nap másfél-két órát mesélek. Ennek egy része könyvből zajlik, egy része fejből zajlik. És úgy gondolom, hogy az, amit én észlelek, látok, érzek ezzel kapcsolatosan, az egy olyan csodálatos folyamat, ahogyan érzem a saját gyerekemnek a világhoz való viszonyát, hogy nem tudok ettől többet mondani egy szülőnek, mint hogy ezt próbálja ki, kezdje el. És az egyetemi szemináriumokon a hallgatók egyik feladata az, hogy két hónapon keresztül egyfajta ilyen kontrollt gyakoroljanak egy családra, hogy elkezdjenek mesélni, vagyis rávezessék őket arra, meséljenek. Ugye, és akkor azt hiszik a szülők, hogy egy ilyen kutatásban vesznek részt, és akkor elkezdenek mesélni, és akkor csak azt veszik észre, hogy elmúlik két hónap, és hogy ők így rászoktak arra, hogy ők mesélnek, és ez milyen jó. És úgy gondolom, hogy még ennyi se kell sokszor, még két hónap se lehet, hogy két-három hét elég, csak egy kell egy bizonyos kontroll néha, hogy vissza tudjanak találni, térni ide. De biztos vagyok benne, hogy ettől nagyobb kincset nem tudunk adni sem a gyermekünknek, sem senkinek. Nem tudok jobb útra valót mondani.
Még mindig a felnőtt mese motoszkál bennem, hogy milyen mese kell a felnőttnek. Mert én azt mondom, ha én megnézek egy filmet, egy regényt elolvasok, még ha rossz is a befejezés és jól bőgök a végén, akkor is az nevelőleg hat rám és befolyásolja az érzelmeimet, a gondolataimat. Milyen mese kell a felnőttnek? Vagy
mert hát ezzel az erővel egy film is lehet mese.
Hát igen, mert egy film és egy meséből indult. Egy mese volt az alapja, amit valaki egyszer elmondott valakinek, majd az a valaki leírta, kitalálta, körbeírta, és aztán megfilmesítette.
Egy valós történet.
A mesélet, egy történet. Tanulságos történet, végül is lehet így egyszerűsíteni.
Ja, hát, egy fabula.
A meséknek különböző típusaik vannak, tehát nem igazán definiálható, csak egyféleképpen vagy kétféleképpen, hiszen különböző fajta mesék vannak. Hogyha csak a típusok szerint nézzük a meséket, a népmeséket, akkor vannak állatmesék, vannak tündérmesék, vannak az úgynevezett formulamesék, amikről önök is most többször említést tettek, ezek az úgynevezett ilyen tanulságmesék, mint amilyen például a Mátyás király mesé, amikor értjük, hogy mi történik A-tól Z-ig, és mindenki valós, és tudjuk, hogy ki kicsoda, úgy látjuk, ahogyan van. Vannak úgynevezett legendamesék, amelyek a Jézus Krisztusi Szent Péter földi utazásairól szólnak, és ezekkel kapcsolatos tanulságokat mondják el. Vannak tréfás meséink, mint amilyen az előbb említett kőleves és hozzá hasonló típusú mesék. Vannak olyan mesék, amelyekben az emberek megszégyenítik az ördögöt, vagyis az ördögökről szóló történetek. Vannak olyan mesék, amelyek a hazugságról szólnak, hazugságmeséknek hívjuk őket, amikor ugye érezzük folyton folyvást, hogy hazudnak a mesében, és hogy ez egy nagy hazugság. És vannak olyan mesék, amelyeknek az a, elnézést rosszul mondtam, mert nem novella mesék azok, amelyek a Mátyás király típusú mesék, és a formula mesék azok, amelyek például az olyan típusú mesék, mint a láncmesék, amikor ugye elkezdődik egy történet, és az egyre jobban bonyolódik, majd utána visszafejtődik. Amikor elindul a kiskakas megmenteni a pipét, és akkor a kút nem ad neki vizet, és akkor tovább kell neki mennie, és akkor megint nem kap valamit, akkor megint tovább kell menni, stb. És utána ugye visszakanyarodik. És akkor ez az mondjuk az a mesetípus, amit már felnőttként a harmadik mondatnál érezzük, hogy most fogunk megbolondulni, hogyha még egyszer a kiskapasnak valakihez oda kell mennie, amíg a gyerekek feltett szájjal 50-szer hallgatják ezt még meg, hogy de igen, de jó, és még menjen, és jöjjön vissza, és történjen még ez. Tehát ugye ilyen sokrétű féle mesék vannak, ezért nehéz és besorolni őket, hogy most mi a mese valójában.
10 évvel ezelőtt történt, tehát már igazán túl voltam gyermekkoromon, a Kossuth Rádióban van ugye az esti mese. Igen. És annyira emlékszem, hogy egy olasz írónak a műve volt a mese, amely kifordított kabátként jellemezhető. Tehát több részből is állt, igyekeztem minél többször otthon lenni, amikor ez a műsorszám ment. És ennek a mesének, hogy miről is van szó, mert ez úgy nézett ki, hogy a király szólt a legidősebb fiának, hogy fiam, gyere ide, az ország széléhez odaért a hétfejű sárkány, fogd a kardodat, menjél el oda és vívjál meg vele. Mire a legnagyobb fia azt mondta, hogy dehogy megyek el, minden mesében úgy van, hogy a legidősebbet elküldik, utána a másodikat, és azt mind megölje a sárkány, és menjen egyből el a legkisebb. Na most tehát, hogy ez egyik ki volt fordítva, és én nagyon jól szórakoztam rajta. Mi a vélemény az ilyen meséről? Kinek való, gyerekeknek, felnőtteknek? Hát, jó-e?
Igen, annak való, aki már tudja, hogy az első kettőnek nem fog menni. Tehát annak az egy vicces történet fog lenni, és jót fog rajta nevetni. De ugye most lehet azt érezni szerintem, amire ön kérdezett rá, hogy ezek, hol vannak a határok, és hol mese még, és hol nem mese, és hol van ennek már egy ilyen szubjektív hatása. Ugye, mert ez miről szól, hogy van egy ember, aki már előre tudja, hogy mi fog történni, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy tudja, hogy mi fog történni, ezért már meg se próbálja azt, hogy mi fog történni, hanem már csak a biztosra megy. Ő már csak a biztosra megy. Ő nem fog itt lacafatázni, hogy mi fog történni, hanem megy a biztosra. Ugye valószínűleg ennek a meseírónak valamilyen szinten ez egy lelki problémája lehetett, hogyha ő így értelmezkedte ezt a történetet, és így írta át saját magában. De a népmesék hagyományában ilyen nem fordulhat elő. Tehát nem fordulhat elő egyrészt az, hogy azt mondja a király a fiainak, hogy menjenek és találjanak maguknak feleséget, majd visszaszólnak, hogy ne haragudjál már, én még csak 20 éves vagyok, én nem megyek feleséget keresni. Majd 10 év múlva térünk vissza a témára. Ilyet azért nem mond egy királyfi, hanem azt mondja, igen. Azt mondta az apukám, mert ez az apukám vágya, akkor én elmegyek és keresek magamnak egy feleséget.
Na, akkor az ilyen meséket hány éves kortól lehet mesélni?
Hát ezek az igazán felnőtteknek szóló történetek.
Csak megtaláltuk.
Ez tipikusan az, de egyébként a tündérmesékben is nagyon sok olyan van, ami tipikusan csak és kizárólag a felnőtteknek szól. És nem azért, mert abban olyan kifejezések vagy történések vannak, amelyekben mondjuk a szexualitás fellép, mint egyfajta téma, tehát nem emiatt, hanem amiatt, mert olyan életbeli problémákat dolgoz fel, amelyeket már csak felnőttként élünk meg.
Tessék mondani egy két mesecímet.
Hogy melyek azok?
Hogy ezek közül, igen. Mert hát itt a többször elkérdezett a felnőtteknek való mesére, hát ha megkeresi.
Hát ha megkeresi, ugye ez attól is függ, hogy férfi az illető, nő az illető,
vagy van, minden. Férfi, nő is.
Tehát, hogy meg hogy mi az a kérdés, amire
választ keres
magában. De egyébként inkább köteteket mondok, jó, ahol lehet találni ilyeneket, és szintén Boldizsár Ildikóhoz tudok csak visszakanyarodni, aki nagyon valószínűleg egy ugyanilyen indítatásból összegyűjtötte a meséket nőkről férfiaknak, a meséket férfiaknak nőkről, a meséket anyákról, meséket apákról, meséket halálról, újjászületésről. És úgy gondolom, hogy ezek azok a mesék, amelyek igazán felnőtteknek szólnak. Rá is van írva, hogy ezek felnőtteknek szóló mesék. Úgy gondolom, hogy minden egyes mese felér legalább 10 darab mozival, ha nem többel, mert mindegyik nagyon tudja, hogy miért van ott abban a kötetben.
Tehát Boldizsár Ildikó a szerző, vagy ő jegyzi a
könyvet? Ő szerkesztette ezeket a mesekötöteket. Tehát ezek biztos, hogy ezekben a kötetekben csak és kizárólag felnőtteknek szóló meséket fognak találni.
És akkor ezeknek van szerzője is?
Van, ezek népmesék.
Tehát népmesék,
mind kizárólag és kifejezetten népmesék. Tehát ezek népmesék. Itt biztos, hogy minden felnőtt talál magának, ha vesz magának időt és energiát arra, hogy szembenézzen egy kicsit azzal, hogy meseinek hogyan van ő, akkor forgatni fogja ezeket a könyveket.
Jó. Nem megy az idő.
Még én mondanék egy... Ott a végére egyet, itt szállnak egy mesét, nemrég ilyen kifordított mesélelegű találtam. Tücsök és a hangyáról szól. Egy magyar filmes feldolgozás, ezt tudom ajánlani, hogy nézd meg. Nagyon érdekes. Igazi mese, de nem lövöm le a poént most.
Igen, ezt is nagyon sokféleképpen használták meg ezt a történetet. Nagyon sokféle befejezést kreáltak maguknak az emberek, attól függően, hogy éppen milyen lelki állapotban voltak. De tény és való, hogy nagyon-nagyon sokféle történet szól felnőtteknek.
Ezek mégis egy ilyen poénos, vagy humoros, vagy mit tanulságos is lehet, egyszer-egyszer így elolvas az ember. De ha én azt mesélném magam, hogy én ilyeneket olvasok, akkor félek tőle, hogy az lenne az emberek véleménye, hogy én debil vagyunk, vagy elmaradtam, vagy... Szóval folyamatosan azért nem olvashat az ember ilyeneket, mert azt mondják, hogy nem nőtt föl.
Egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, szerintem az, hogy felnőttünk-e vagy sem, meg hogy mikor nőünk fel, meg mi a felnőttségnek a jele, azt, hogyha mesével mérnénk, vagy a mesével bármilyen szempontban párhuzamba állítanánk, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy az, aki nem olvas meséket és nem mesél, az annak kell elgondolkodni talán azon, hogy vajon felnőtte már. Tehát a mese az olyan elementális szükséglete egy embernek, mint amilyen a reggeli fogmosás vagy a kávé. Ez ha hiszi, ha nem, akkor is így van, mert ha nem, akkor ugye a végére kell járni. De ez van, mert ezért van az, hogy most önök itt ülnek, és egyáltalán ez érdekli önöket. Amikor hallunk egy mesét bárhol, bármikor, akkor tudjuk, hogy az mese, és nem más. Tudjuk, hogy ez miért jó nekünk, vagy miért rossz. Tehát az, hogy felnőttként mesét olvasunk, vagy mesét hallgatunk, mesékbe megyünk bele, az nem az életlenségünket mutatja, hanem inkább az érettségünket. Hogy képesek vagyunk azt a szellemi örökséget, ami ránk hagyatott, ápolni, abban tovább gondolkodni, mert ez az egyetlen olyan élő örökség, amit egyfolytában használunk, és alakítunk, és amiből a lelkünket folyton tápláljuk. Elnézést, nem szerettem volna megbánni ezzel, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy felnőttként az ember mesét olvas, az inkább az érettségére mutat, mint arra, hogy ezért lett egyébként az, hogy például a Harry Potter, ha már erről a műmesés részről egy pár szót, hogyha ejtünk, ezért lett az, hogy ez a Harry Potter nevű történet, ez ilyen szinten lett világhírű. De olyan szinten, hogy több ezer szülő teszi össze a kezét még ma is, hogy végre a gyereke megfogott egy könyvet és elkezdett olvasni. De nem csak a gyereke, hanem ő maga is elolvasott egy mesét. Hogy Angliában hogy olyan kiadások is születtek, amikor a felnőtt kiadás, hogy ne lehessen észrevenni, hogy ő mesét olvas a metrón. Tehát hogy olyan fedlapokat gyártottak, hogy ne lehessen.
Geometria volt
az. Bármi, csak ne Harry Potter. De hát ez miért történik így? Ez azért történik, mert erre vágyunk, ez kell nekünk, a lelkünknek ez a varázslat, ez a sok minden, ami ott nem történik.
Meg egyébként úgy gondolom, hogy sok esetben egyáltalán nem fontos, hogy mások mit gondolnak, mert hogyha mindig abból indulnánk ki, akkor soha nem vállalhatnánk önmagunkat.
Hát, az biztos.
De nem jelenthet ez egyfajta elmenekülést a való világ elől?
Hát pont az, hogy nem. Mert a mesék is a valóságot írják le, sőt, nagyon is azt írják le, hogy mi a valóság. Hogyha megtaláljuk a hozzájuk vezető utat és azokat a kulcsokat, amelyek kinyitják számunkra ezeket a történeteket, akkor láthatjuk azt, hogy ezek mind egyfajta üzenetek számunkra, hogy hol tartunk az utunkra és merre felé a haladásunkat hogyan segítjük meg.
A mesében is mindig van egy nagyon zord öregember, most én nekem azt kell mondanom, hogy az utolsó kérdés következik, tehát azt szeretném kérni, hogy aki eddig még nem kérdezett és van kérdés, azt tegye fel most.
Igazából én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a mesélésre visszatérünk egy picit, mennyire lehet ez interaktív? Mennyire lehet belevonni a gyerekeket ebbe, vagy a mese a történet végén, mennyire lehet átbeszélni velük a hallottakat, vagy kikérni az ő véleményüket ezzel kapcsolatban?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ez is egy nagyon sokszor elhangzó kérdés a szülők felől, hogy akkor most beszéljük-e meg ezt a mesét, hogy akkor most itt mi történt, és hogy látod-e, hallod-e, fiam, hogy akkor itt a lányom, hogy itt akkor most mi történt, érted-e, hogy itt mi történt, ugye tudod, hogy neked miért meséltem el ezt a mesét. És ilyenkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy nem, mert képzeljük el, hogy mi hallunk valamit, átélünk valamit belsőleg, ugye amikor mesét hallunk, akkor elindulnak a belső képeink, a fantáziánk által, képzeletünk által, elindul egy belső folyamat, átélünk egyfajta állapotot, egy mesehallgatási állapotba kerülünk. És bennünk él valamilyen kép. Ezt a képet, ezt nem igazán szerencsés lerombolni egy kérdéssel, vagy egy rávezetéssel, mert más a kép bennem, és más a kép a gyerekemben, vagy a gyerekekben, akiket rám néznek, vagy meséljek nekik. Minden gyerekben másképpen jelenik meg a sárkány, másképpen jelenik meg a kút, másképpen a farkas, a kecske, a nyuszi, mindenki másféle nyuszi, másféle farkas, másféle kecske, nincs két azonos. Ezért a mesék tanulságára való túlzott visszavezetést én nem tartom szerencsésnek. Én azt tartom szerencsésnek, hogy a gyerek meg fogja kérdezni, hogy mi az, ami őt szavarja, vagy bántja, vagy érdekli ebben a történetben, ha hagyunk rá időt. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit gondol erről, akkor el fogja mondani. Ha folyton folyvás kínozzuk azzal, hogy na akkor most elmondtuk ezt a mesét, és akkor na most mit gondolsz erről a meséről, beszélgessünk róla, akkor hát biztos, hogy egy idő után megtanulja, hogy mit kell válaszolni, és akkor jól el lehet beszélgetni a semmiről. Amiről igazából mi szeretnénk hallani, hogy elmondja nekünk a gyerek, hogy mi nyugodtak legyünk, hogy amit meséltünk, annak a hatása meg lett. Meg fogja kérdezni, ezt biztos mondom, tehát ha nem, akkor visszajövök. Akkor is, hogy igen, de hogy tényleg biztosak lehetnek benne, hogy ha elegendő időt és teret hagyunk a gyerekeknek arra, hogy dolgozni tudjanak egy mesével, akkor ők dolgoznak vele. Így is, úgy is dolgoznak. De ha hagyunk rá időt, akkor kétszer annyit fognak vele dolgozni. És akkor egy idő után...
Fantáziájuk dolgozik.
Persze, képzelhetjük. Amit ők akkor minden egyes történet, mindenképp kérdezni akarunk tőlük valamit, mert ugye mi szeretünk kérdezni a gyerekeinktől, amikor valami történik, akkor inkább azt szerencsés megkérdezni a gyerektől, hogy ki lenne szívesen ebben a történetben. Vagy hol van most ő ebben a történetben, hol képzeli el magát, melyik helyszínen. Tehát, hogyha már mindenképp szeretnénk valamilyen kérdezéssel irányító beszélgetést kezdeményezni a gyerekkel.
Kielégítő volt a válasz, vagy még valami maradt?
Igen, köszönöm szépen.
Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy el tetszett jönni, körbe meséltük itt a másfél órát, és hát hogy tetszett mondani a 3,5 éves kisfiával, ma miről fog mesélni neki?
Az én kisfiam már nagyon rutinos, mert mindig.
Vagy rendel már mesélt?
Is, de azt fogja majd kérdezni, azt fogja mondani, mert ezt szoktam mondani majdnem minden nap, hogy meséljem el, mi történt velem. Meséld el, hogy hol voltál, mit csináltál. Mert érdekli, mint ahogy a engem is, hiszen ő is elmondja majd, hogy ő mit csinált. Most már ugye ott tartunk, hogy nem én mondom el, hogy mit csináltuk, hiszen nem voltunk együtt, és nem tudom, hogy ő mit csinált, hanem ő mondja el, és én mondom el.
Hát akkor mi azt üzenjük a kisfiának, hogy ma ő az 1001. arc, és akkor köszönöm szépen, hogy eltetszett jönni.
Én is köszönöm. És további mesés napokat kívánok mindenkinek.
Jó, köszönöm szépen. És akkor van itt egy kis narancs...
Nagyon szépen üdítő. Köszönöm, egy kis vizet szerintem is.
Jó.